Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Magyarországi Szerzetes Előjárók Konferenciáinak irodája idén tavasszal 45 órás akkreditált zarándoktábor vezető képzést hirdet. A tanfolyam online képzésből és terepgyakorlatból áll. A mottója: boldog az az ember, akinek ereje benne gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül. A tanfolyam jelentkezési határideje március 5-e. Olyan keresztény pedagógusokat, hitoktatókat, közösségvezetőket várnak, akik már jövő nyáron szívesen vezetnének egyhetes ifjúsági zarándoklatot a maguk által verbuvált 12 és 25 éves fiataloknak. Önkéntes beteglátogató képzést indít a Budapesti Katolikus Kórház lelkészség. A hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését várják, akik olyan életállapotban vannak, hogy nem okoz problémát számukra, hétről hétre egy délutánt odaadni szabad idejükből a betegek látogatására, és azonosulni tudnak egy olyan szolgálattal, amelyben alázattal, szeretettel, embertársként a másik ember mellé állhatnak ott, ahol tart, a legnagyobb tisztelettel elfogadva őt, szolgálatára lehetnek úgy, ahogy igényli, meghallgatva, vagy rossz érzés nélkül elfogadva azt is, ha elutasító vagy éppen nincs kedve találkozni, vagy akár szóba állni senkivel betegségében. Egyeztetés indult az óvodás és iskolás gyermekeket érintő két fontos kérdésről, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt írta, a kormány szerint az oktatás rendszerét folyamatosan korszerűsíteni kell, minden javítás legfőbb célja, hogy a gyermekek fejlődéséhez a legtöbb segítséget adja meg az óvoda és az iskola. Az államtitkár közleményében tudatta, hogy a tervezett módosítások előtt kikérik az érintettek véleményét, egyeztetéseket folytatják, és több fontos kérdésben a kréta rendszeren keresztül megszólítják a tanárokat és a szülőket is, fűzte hozzá. Egy ország életét alapvetően meghatározzák az egyházak hit, nevelés és közösségteremtő oldalról is, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a dunaújvárosi Szent Panteleimon görögkatolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola új óvoda részlegének mai átadó ünnepségén. Soltész Miklós rámutatott, a magyarság történelmében sokszor bebizonyosodott, hogy mind a katolikus, mind a protestáns egyházakra számíthat és építhet. Elmondta, a görögkatolikusok országszerte 11 óvodát újítottak meg, és 6-ot újonnan építettek. Hozzátette, az egész katolikus egyház 92 településen több mint 120 óvodát újított meg vagy épített, ami csak nem 14 ezer férőhelyet jelent, amelyből 4 ezer újonnan létesített. Népszerűsítette az olvasást, a könyvtárhasználatot és a közösségi részvételt a könyvtári kihívás program. Ez látható például a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei két Pón és Tomaj monostorán is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Vince Máté a helyi könyvtárban elmondta, a koronavírus járvány óta egyre erősebb a könyvtári rendszer, egyre többen iratkoznak be és kölcsönöznek könyveket. A könyvtár, mint analóg tér, mint az én időnek a tere, megerősödött, és egyre fontosabb az emberek számára az olvasás, fűzte hozzá. Hozzátéve, hogy az olvasás fejleszti a kreativitást, az életminőséget, és teljesebbé teszi az egyén, valamint a közösség életét is. Folytatódott a kormány, a bankszektor és a biztosítók képviselői közötti konzultáció a családtámogatások hitelbiztosítéki fedezetéről. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az egyeztetési forduló után tartott budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a kormány minden élethelyzetben a magyar családok mellett áll, és elkötelezett abban, hogy idén jelentős előrelépések történjenek azokban a családtámogatási programokban, amelyek bankokon keresztül jutnak el az emberekhez. Végül a pénteki időjárásról. Hazánk nagy részén túlnyomóan napos időre számíthatunk majd, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl térségében a felhőzet napközben is megmaradhat. Csapadék pénteken nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Csupán az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. A hőmérséklet csúcsértéke 3 és 7 fok között várható. Híreinket hallották.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemet. Ítéljen a föld, s az ember halkan, éli bár mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne csengésben, nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, félsúlyú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föld s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. A végtelen alatt ölelünk, mi fenger voltjára vízcseppek lehetünk. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szét szaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem indulcs út, annak minek mennie kell, annak tömlöcévé lesz az, amíg nem ereszti el. De miből van a akarat, elszakítatják vélik hamis határok alatt. Hát bölcsünk végtelen égbolt kéz nem érheti fel, ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, félsúlyú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem diet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kap. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föld s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föld s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föld s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemel. Ítéljen a föld, s az ember halkan, éli bár mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne csengésben, nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Agócs Gergely folklorista népzenészt, a Hagyományok Háza főigazgatói főtanácsadóját, akit legutóbb január 23-án hallhattunk itt a Hagyományok Házában, amikor ünnepélyes keretek között adták át a csártás UNESCO-s bejegyzési dokumentumát. Gergely nagyon sokat tett, magánemberként is, folkloristaként is, névzenészként is, a csárdás minél szélesebb körbe történő elterjesztéséért, megőrzéséért, ennek a néphagyománynak az ápolásáért. Mit jelent ez az UNESCO dokumentum?
Az UNESCO 2004-ben hozta létre a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt, és 2007-ben Magyarország is részes államával vált ennek az egyezménynek. Azért hozták létre ezeket a felületeket, hogy láthatóvá váljon a nemzetközi térben az egyes nemzeteknek, az egyes országoknak a szellemi kulturális öröksége, illetve ennek az örökségnek olyan kiemelt elemei láthatóvá váljanak, amelyek alkalmasak arra, hogy reprezentálják az adott népeknek a hagyományos műveltségét. Nem csak reprezentatív listák léteznek, hanem az ezeknek a szellemi kulturális örökségelemeknek a megőrzését szolgáló legjobb eljárások regiszterét is létrehozták, illetve van még egy harmadik, a veszélyeztetett elemek regisztere. A csárdás az eddig is a nemzetközi kulturális életben a magyarokkal kapcsolódott össze. Most szerintem csak annyi történt, hogy sokak számára kiderült, hogy ez nem csak egy dallamvilág, hanem ehhez táncok is kapcsolódnak, és úgymond most már papírunk is van róla, hogy a csárdás a miénk.
Azért is nagyon örültem ennek az ünnepi eseménynek, ahol többféle csárdást is láthattunk, de a lakodalomba járunk bármerre az országban. A csárdás napjainkig él, sőt többféle változata ismert. Arra kérném Gergelyt, elevenítsen fel ezekből néhányat, amelyre büszkék lehetünk. Egyszer egy korábbi interjúban mondta, hogy hát igen, az argentinoknál ott van a tangó. Na de a mi csárdásunk hányféle?
Sokféle. Nem lenne igazságos kiemelni bármelyik tájegységnek a csárdását, hiszen körzetenként, régiónként változó motívumok jellemzik ezt a tánctípusunkat, és azt is el lehet mondani, hogy ezek a motívumok nem függetlenek a korábban az adott vidékeken elterjedt táncaink motívum kincsétől, hiszen ahogy a Dunántúl egyes tájegységein felismerhetjük a korábbi ugrós táncaink motivumait, ahogy tovább élnek a csárdásban, úgy például a keleti táncdialektusunk tájegységein, erdélyi magyar testvéreink csárdásaiban, ugyanúgy tetten érhetjük az ottani forgatós táncoknak az egyes motivumait. Tehát nagyjából ennyit lehet, vagy ennyit illik elmondani, mert tényleg nem lenne tisztességes és nem lenne igazságos bármelyik tájegységünk csárdását a másik elé helyezni, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy az egyik tájegységen gazdagabb motivumkincsel rendelkeznek a csárdásaink, a másik tájegységen pedig szegényesebb motivumkincs jellemzi az ottani csárdásokat, de ez még csak nem is jelenti azt, hogy könnyebb táncolni azokat, amelyek motivumgazdagabbak, hiszen pont a kevesebb motivum fűzéséből összeállítani egy koreográfiát, vagy azok segítségével hitelesen eltáncolni egy tájegység csárdását lehet, hogy nehezebb, mint abban az esetben, ahol a motivumoknak, vagy az egyéb stiláris elemeknek a gazdagabb tárházat találjuk.
Hogy segíti a csárdás megőrzését a népzene? Az imént említette, hogy sokakban most válik tudatossá az, hogy ehhez tánc is jár, nem csak zene.
Talán a magyar nyelvterületen nem kell külön kihangsúlyozni, hogy a csárdás az egy tánc, de gondoljunk csak, hogy hogyan vélekedhet erről Fülöp-szigeteken. Egy olyan Fülöp-szigeteken lakó zenész, aki mondjuk a Monti csárdással találkozik. Hát nagyjából úgy, mint például, ahogy mi vélekedtünk a La Bamba-ról, amelyik ugye a mezoamerikai térségnek egy tánctípusához kapcsolódó dallamvilágból érkezett hozzánk egy dallamként. Én amikor Mexikóba jártam, én magam is rácsodálkoztam, hogy hoppá, hát ez itt nem egy dallam, ez egy stílus, ez egy tánc típus, egy táncfajta, amelynek sok-sok dallama él ott Mexikóban, és egyik jobb, mint a másik. Tehát nagyjából ugyanígy vélekedhettek a csárdásról azok, akik a mi felterjesztésünk előtt annak csak zenei lenyomataival találkozhattak.
Hogy segítette a csárdás megőrzését a népzene, a falusi népzenészek?
Hogyan segített a csárdás táncot életben tartani az ahhoz kapcsolódó zenék muzsikálása? Hát ez megint csak nem egy ilyen egyirányú, hanem kétirányú folyamat. Csárdást azért muzsikálták különféle régiókban tevékenykedő zenészeink, mert hogy kérték tőlük, mert hogy igény volt rá. Tehát itt a kereslet kínálat egyfajta egyensúlyát tapasztalhatjuk, hogyha nem lenne igény a csárdás táncolására, akkor ezek a mostani teljesen új hangszerelésben tevékenykedő, lakodalmas zenekaraink nem tanulnák meg. De azért tanulják meg, és azért tartják a repertoárjukban, mert igenis a csárdásra még mindig van igény, és innen üzenném azoknak, akik úgy vélekednek, hogy a hagyomány az a múlté, és hogy a folklort már el kell temetnünk, hogy nem, tessék elmenni bármelyik mai falusi lakodalomba, és akkor figyeljék, hogy miket táncolnak, egész komoly összegeket feltennék arra, hogy gyakorlatilag alig van mai magyar falusi lakodalom, ahol ne táncolnának valamilyen formában valakik még mindig csárdást, tehát igenis tovább él, túlélte az ezredfordulót a táncfolklórunk, ez a szelete, és talán ez is egyik motivációja volt annak, hogy mi pont a csárdást terjesztettük fel erre az UNESCO-s felületre.
Ha például a Magyar Állami Népi Együttes előadásait nézzük, vagy én legutóbbit a Csillagszeműek jubileumi tánc bemutatóját láttam, a csárdásnál a közönség is kitörő tapsban fütyöget, bravózik. Tehát én azt gondolom, hogy valami oknál fogva, és ön ez zenészként bizonyára jobban tudja nálam, megdobogtatja a nézők szívét, ha csárdást hallanak, ha csárdást táncoló felnőtteket vagy gyerekeket látnak.
Ennek az lehet az oka, hogy a csárdás dallamai talán a leginkább énekelhetőek a teljes tánckultúránkból, illetve talán az ugrósokat is például, vagy a kanáztáncokat ugyanúgy el lehet énekelni, csak azok régebbiek. Tehát azokat már a népzene kutatásunk kezdeti korszakában is csak az idősek énekelték a nagy elődöknek, Kodályéknak, Bartókéknak. A csárdásnak a zenei világa viszont bár akármikor, hogyha egy szobafestő mázoló brigádot meghallgatunk, hogy mit fütyörésznek munka közben, akkor bizony nincs kizárva, hogy valamelyik új stílusú csárdás dallamunk is ott lesz ebben a fügykoncertben. Tehát leegyszerűsítve azért is mozdíthatja meg jobban a közönséget a csárdás, mert még ott van a fülünkben, még ott van a zenei tudatunkban a csárdásnak a dallamvilága is.
A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Agócs Gergely néprajzkutató, folklorista, népzenész nagyon komoly kutatásokat végez a magyarság őstörténetét illetően éppen a dallamvilágokán. Most, ahogy Gergelyt hallgattam, eszembe jutott egy korábbi beszélgetésünk, amikor azt mondta, hogy a Lápentaton egy ilyen ősi dallamunk, és például, hogy az Omega Együttes Gyöngyhajú Lánya népszerű lett, abban közrejátszott ez, hogy Lápentatonban szól. A csárdás dallamvilága, amiről az imént beszéltünk, vajon megőrződött-e távoli rokonainknál az Urálon túl?
A távoli rokonaink nem csak az Urálon túl élnek, hanem annál sokkal közelebb is. Találunk olyan népeket, amelyek zenei kultúrájában felelhetők a magyar népzenére is jellemző zenei alakzatok. Mindjárt itt a szomszédos Románia, Dobrudzsa nevű tartományában találunk olyan nogai falvakat, ahol bizony olyan zenéket is játszanak, amelyikre, ha akarom, még a csárdást is táncolhatnék. Nagyon érdekes élményben volt részünk 2021-ben, amikor ellátogattunk ezekbe a falvakba, és ott egy fiatal fogorvossal megismerkedtünk, aki elmondta, hogy hát ő neki van egy ilyen amatőr zenekar, amelyikkel a ottani nogai közösségekben lakodalmakat muzsikálnak. És hát meghívott, hogy aznap délután lesz egy próbájuk, hogy esetleg elmehetünk vele, és meghallgathatjuk, hogy miket muzsikálnak. Egészen megdöbbentő élményben volt részünk, hogy amikor megnézzük a román népzenének ezeket a különféle aszimmetrikus ritmusait, a különféle kaluserek és én nem tudom milyen Ardelának és Boták és Dromuj Drákulujok vidékein, keresztül toltuk magunkat az úttalan utakon és megérkeztünk a Fekete-tenger mellékére, Konstanca környékére, és ott egyszer csak beülünk egy nogály ilyen lakodalmas zenekar próbájára, és olyan dallamokat játszanak, hogy simán felállok, és tudok rá csárdást táncolni. Ez nem arról szól, hogy milyen ősi táncunk lenne a csárdás, hanem arról, hogy adott esetben a csárdást is táncoljuk olyan dallamokra, amelyek egy részének évezredes múltja van. Tehát, hogy olyan régi dallamokat is transformáltunk ennek a táncnak a kísérő zenéjévé, kísérő dallamaivá, amely dallamokat okunk van feltételezni, hogy bizony már a honfoglalók eleink is dudorázgatták, vagy talán a még korábbi őseink is hozták keletről magukkal.
Belátja az okát, hogy a fiatalok nem csak a táncházakban, de említettük a lakodalmakat, az összejöveteleket, ott is csárdást járnak, vagy csárdás zenére, hadd használjam ezt a szót, hogy mulatnak.
Én ezt azért a táncház mozgalom jótékony hatásának tudom be. Azért ne legyünk ennyire optimisták, tehát a magyar fiatalság nagy-nagy tömegei nem tudnának csárdást táncolni. A magyar fiataloknak azok a csoportjai tudnak megmozdulni a csárdás zenéjére, és hitelesen képviselni ezt a néptáncunkat, akik valamilyen formában találkoztak a táncház mozgalommal, vagy egyáltalán a magyar népművészeti mozgalmakkal, vagy pedig olyan helyeken járják még a csárdást, ahol a hagyomány még nem halt ki teljesen. Tehát tényleg kivált a határon túli magyarok közösségeiben, hogyha megfigyeljük, hogy a mai fiatalok már, akik felállnak csárdást táncolni, hogy azok milyen motivumokat alkalmaznak a csárdás táncolása közben, akkor bizony-bizony egy éles szemű folklorista nagyon sok esetben tetten érheti a hagyomány továbbélésének helyzeteit.
Azt gondolom, hogy nem csak azért, mert most felkerült az UNESCO dokumentumban a világörökség részeként a csárdás, de egyáltalán a néphagyomány őrzése miatt is talán fontos lenne, hogy a mindennapos testnevelés, amely lehetővé teszi a néptánc tanítást is. Tehát, hogy a mindennapos testnevelés körébe bevonják az iskolák, az oktatási intézmények a csárdás tanítást, mert visszagondolva itt a csillagszemüveg bemutatójára óvodások jöttek, és lépegettek csárdás ritmusra, nagyon lelkesen mosolyogva és integetve.
Mi nagyon megörültünk annak, amikor a mindennapos testnevelés bevezetését szorgalmazó rendelet kimondta, hogy ezeknek a testnevelés óráknak bizonyos hányadát be lehet helyettesíteni táncórákkal, és azt láttuk, hogy a különféle művészeti iskoláinkban tevékenykedő néptáncpedagógusainkat egyszer csak elkezdték hívni a különféle általános iskolákba, vagy akár középiskolákba, hogy ezt a lehetőséget kihasználva a testnevelés órák helyett, mellett tanítsanak néptáncot a fiataloknak, és én a saját gyerekeimen láttam, hogy nagy kedvel vettek részt ezeken az órákon, mert hiszen a test mozgása, amikor zenével van támogatva, akkor lehet, hogy jobban esik. Nem véletlen, hogy a különféle edzésprogramok kidolgozói is most már nagyon gyakran javasolnak mellé zenét is, mert jobban bemozdul az ember a zenére. Ez egy ilyen nagyon belső emberi tulajdonságunk, és ha ez itt Magyarországon, vagy máshol a magyar nyelvterületen magyar népzenére történik ez a mozgás, és hogyha ez a mozgás magyar néptánc, akkor mi ennek csak örülni tudunk.
Most, hogy a világörökség része a csárdás, és számos más területünk is már szerepel ezen a listán, milyen teendők várnak a szakemberekre, a hagyományok házára, vagy éppen a csárdás iránt rajongó idősebbekre és fiatalokra?
Mi itt a hagyományok házában, amikor láttuk, hogy az UNESCO alapokmányában olyan elgondolások mentén alakították ki a rendelkezéseknek az egyes passzusait, hogy ők elképzeltek egy-egy kicsi faluközösséget vagy törzset, ahol van egy valamilyen érdekes hagyományelem, vagy szellemi kulturális, ők örökségelemnek nevezik, és elképzelték, hogy annak a kicsi közösségnek vannak jó pályázatíró adminisztrátorai, és hogy majd azok eleve, egyáltalán, hogy ez a közösség felismeri azt, hogy milyen értékes az az örökségelem, amelyik ott náluk fennmaradt, és akkor majd ezeknek az adminisztrátoraiknak a segítségével majd ők felterjesztik a saját értékeiket ezekre a jegyzékekre, hát ugye érezzük, hogy ez mennyire nem életszerű. Hiszen minél eldugottabb kicsi zsákfalú, vagy éppen őserdei közösség, annál több ilyen örökségelemmel rendelkezik, és annál kevesebb a jó pályázatíró adminisztrátor az ő csoportjaikban. Tehát ez az egyik olyan ellentmondás, amivel kezdenünk kellett valamit. A másik viszont az, hogy minden európai nép rendelkezik olyan örökségelemekkel is, amelyek nem ilyen pici lokális kiterjedésűek, nem csak egy-egy kis közösséget, vagy egy pici régiót, tájegységet jellemeznek, hanem vannak olyanok is, amelyek bizony akár megyényi területeket fednek le, sőt, akár a teljes adott nyelvterületet lefedik. Mi arra vállalkoztunk itt a Hagyományok Házában, hogy ezeket a magyarságot jellemző, több régiót, vagy akár a teljes nyelvterületet lefedő örökségelemeket karoljuk fel, és ezeket terjesszük majd fel. Annál is inkább, mert sokkal jobban tudjuk azt a bizonyos magyar etnika specifikát képviselni a nemzetközi térben, amelyik a teljes magyarságot úgymond képviselni tudja, vagy jellemezni tudja, mint egy olyan nagyon értékes örökségelemet. Mondjak egy példát, például amilyen a hosszi furugla, amelyik a Dél-Dunántúl régi, nekem nagyon kedves hangszerem, és jellemző hangszere volt, de bizony annak segítségével a magyarokat a nemzetközi térben nem tudjuk képviselni, hiszen az csak a dél-dunántúli magyaroké volt. Tehát ezért álltunk olyan örökségelemeink mögé, mint például a vonós bandák folklor hagyománya, vagy mint amilyen a vőfékedés élő hagyománya, vagy mint amilyen a csárdás is volt, illetve amilyen a mesemondó gyakorlatunk, és akkor itt hagyj büszkélkedjek azzal, hogy itt a Hagyományok Házában kollégáinkkal kidolgoztunk egy olyan módszertant, amely módszertan segítségével visszatanítható a hagyományos mesemondás. Ezeknek az UNESCO-s felterjesztéseknek két lépcsős rendszere van. Először minden egyes ilyen elemnek fel kell kerülnie az adott ország nemzeti jegyzékére, és akkor, amikor ide már bekerült, az adott ország UNESCO bizottsága összeül, és dönt arról, hogy immár az ország nevében mit terjesztenek fel tovább ezekre a nemzetközi listákra. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar UNESCO Bizottság a Hagyományok Házában kialakított módszertanunkat a magyar mesemondás továbbadásának, átörökítésének módszertanát alkalmasnak találta arra, hogy tovább küldje erre a nemzetközi szintre, és már landolt az UNESCO központban, Párizsban. Ez a felterjesztésünk, pont az elmúlt hetekben dolgoztunk a kollégáinkkal azon, hogy aktualizáljuk, hiszen a Covid ott is lefékezte ezeket a folyamatokat, úgyhogy most aktualizáltuk ezt a beadványunkat, és hát nagyon reméljük, hogy az idén, majd megint valamikor az év vége felé, amikor összeül az UNESCO szellemi kulturális örökségről szóló egyezményének részes államait tömörítő közgyűlése, akkor majd ez a nagy közgyűlés is alkalmasnak tartja arra, ami módszertanunkat, hogy a szövegfolklórjával foglalkozó és a világ más pontján élő kollégák is tanuljanak belőle.
Engedje meg végül egy személyes kérdést. Miért tartja személy szerint fontosnak egész fiatal korától, mondhatnánk gyerekkorától, a hagyományok őrzését zenében, táncban? Ír erről könyveket, tanulmányokat és képviseli, amerre csak lehet a magyar néphagyomány, a népzene, a csárdás vagy a hagyományos mesemondás értékeit.
Azért, mert a világ attól szép, hogy sok színű. Ha ránézünk egy erdei tisztáson egy rétre, abban gyönyörködünk, hogy milyen sok féle virág virít rajta. Mondjuk egy focipályával szemben, ahol az egy fűfaj, egyfajta monokultúraként minden egyebet ugye kirekeszt, hogy egy ilyen divatos fogalommal éljek. Én azt tapasztaltam már nagyon fiatal koromban, hogy a világot bekebelező globalizáció egy ilyenfajta homogenizáció felé tolja az emberiséget, és azt láttam, hogy mindenhol ugyanazt a valahol Amerikában vagy nyugaton valamilyen stúdióban rögzített slágert hallgatják, és hogy mennyire hihetetlenül gazdag értékrendszert rekeszt ki ez a egyféle zeneiség. És hát a zenével indult, de aztán ugye itt az ELTE-n elvégeztem a néprajzot, és ott megerősítést kaptam abban, hogy bizony nem csak a zene, hanem az élet más területein is a hagyományos kultúra ugyanolyan csodálatos sokszínűséget, ugyanolyan gazdagságot alakított ki a mögöttünk álló évszázadok, évezredek során, és hát kutya kötelességünk ezt a gazdagságot életben tartani, mert ezektől az értékektől ember az ember.
Kedves hallgatóink, dr. Agócs Gergely néprajzkutatóval, népzenésszel, a Hagyományok Háza főigazgatói főtanácsadójával beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Ez a
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnareleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a végső dolgokról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A római levélben így olvashatjuk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását, abban a reményben, hogy a múlandóság szolgai állapotából fölszabadul. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindmáig, de nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit. Mi is sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Milyen szépen fogalmazza meg Pál apostol a legmélyebb vágyunkat, minden ember legmélyebb vágyát. Az egész látható világmindenség arra van tehát rendelve, hogy maga is átalakuljon. Tehát eredeti állapotába visszaállítva akadály nélkül kell szolgálnia az igazakat, részesedvén megdicsőlésükben a föltámadt Jézus Krisztusban. Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, sem a mindenség átalakulásának módját nem ismerjük. Elmúlik ugyanis a világ bűntől eltorzult alakja, de halljuk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, amelyben igazságosság lakik, s melynek boldogsága betölti, sőt fölülmúlja mindazt a békevágyat, amely feltör az emberi szívekből. És valóban mennyire vágyakozik, áhítozik az emberi szív a béke után, a nyugalom után, hogy az emberek szeretetben éljenek egymással, és az eredeti rend, amit az Isten tervezett, helyreálljon, és eljöjjön az igazságosság és a béke országa Krisztusban. Pillanatokra, vagy akár hosszabb időszakokra is mindannyian pici ízelítőt kaphatunk ebből a eljövendő valóságból, amikor meglátogat minket a kegyelem. Befogadjuk, és együttműködünk vele, és elömlik a szívünkben a béke. Szeretnénk ezt tartósítani, örökké ott tudni a szívünkben, de bizony nagyon gyakran elillan, és jön a békétlenség, a türelmetlenség, az aggodalom, a félelem. Kérjük az Urat, hogy minél inkább egyesülhessünk vele, az ő akaratával, egyre inkább kövessük őt, utánozzuk őt, ő éljen bennünk, ő cselekedjen bennünk, általunk. Szűzönye pedig oltalmazza minket, a béke királynője. Milyen megnyugtató számunkra, hogy az utolsó szó a világon az a békéjé lesz. A béke pedig maga Krisztus. Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, mely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Így tehát jó lehet a földi fejlődést gondosan meg kell különböztetni Krisztus országának növekedésétől, mégis amennyiben hozzájárulhat a társadalom jobb rendjének megalkotásához, sokat jelent az Isten országa szempontjából. Itt van a mi felelősségünk is, amiről már szóltam. Csak tegyük a jót, és ha abba időnként belekeveredik önszeretet, vágy, vagy más hasonló emberi gyengeségből fakadó bűn, akkor is csak tegyük a jót szakadatlanul, és bízunk abban, hogy ezt a jót tökéletessé teszi bennünk majd az Isten. És most, miután elmélkedtünk az eljövendő új égről és új földről, gondolkodjunk együtt egy kicsit a mennyországról. Bár erről már volt egy részletes műsor, most egy kicsit dogmatikai szempontból szeretném ezeket a mennyországra vonatkozó hitigazságokat elmondani, kifejteni, hogy amit tudhatunk a mennyországról, a tisztító tűzről, pokolról, halálról, azokról gondolkodjunk, és tudjunk meg minél többet róla. Mert bár nem könnyű bizonyos hitigazságokról elmélkedni, és az ember hajlamos is elhesegetni ezeket a gondolatokat, mert nehezekké válhatnak, megterhelhetik a szívet, különösen a pokolról való elmélkedés, vagy akár az utolsó ítéletről való helytelen elmélkedés. Viszont, hogyha helyesen és a húsvét fényében gondolkodunk ezekről a valóságokról, akkor mivel igazságok, és mivel Jézus is beszélt róluk, szabaddá tesznek minket. És szabaddá tesznek azoktól a félelmektől, amik ezek miatt talán egész életünkben gúzsba kötöttek minket. Az én tapasztalatom szerint például a pokorról való elmélkedés is inkább felszabadító, mint lelket megterhelő. A szentek is buzdítanak arra, hogy elmélkedjünk a pokorról is, mert azt mondják, hogy aki arról elmélkedik, gondolkodik, az nem kerül oda. Nézzük csak, mit mond Szalézi Szent Ferenc erről. Némelyik hitigazság jól esik az emberi léleknek, mert tetszik, érthető, hajlamaink szerint való. Nem minden hitigazság ilyen fajta. Az is hitigazság például, hogy létezik a pokol a gonoszok megbüntetésére. Ez azonban olyan keserű, szörnyű és félelmetes igazság, amit nem fogadunk szívesen, és csak az isteni szó ereje miatt hisszük el. De menjünk akkor sorjában, és kezdjük a mennyországról szóló elmélkedésünkkel. Tapasztalatom az, hogy még a hívő emberek is keveset tudnak a mennyországról. Kevés olyan nagymamát hallottam, aki lelkesen beszél az unokájának a mennyországról. Hadd mondjak el egy történetet, ami egy iskolában történt meg velem, középiskola. Bementem hittanórára helyettesíteni. 12-esek voltak, tehát már nagyok, lassan 18 évesek, és megkérdeztem az osztálytól, hogy gyerekek, ki szeretne a mennyországba kerülni? És egy kislány tette fel óvatosan félve a kezét, és a többiek lent tartották. És kérdeztem, hogy hát ti nem akartok a mennyországba kerülni? Hova szeretnétek? És nem tudtak szegények mondani rá semmit. Nem nagyon tudtak a mennyországról, mint később kiderült, miután beszélgettem velük. A mennyország ugyanolyan hitigazság, mint más hitigazság, amit a Bibliából megtudhatunk, amit át kell adni. Az evangélium az örömhír része, de még a pokol is az örömhír része, mert benne van a Bibliában, és nem válogathatunk abban, hogy mit adunk át. Nem lehet felhígítani az evangéliumot. Radikálisan, a maga mélységében és valóságában kell továbbadnunk. De hát hogyan is beszélhetnénk a mennyországról, ha mi sem sokat tudunk róla? Mikor tudunk meg egyre többet róla, hogyha utána nézünk, elolvassuk, hogy az egyház mit mond róla, mit ad elénk az egyház a mennyországról, és meg fogunk döbbenni, hogy milyen nagy tudásunk van róla, bár misztérium, és csak annyit tudhatunk róla, amennyi a kinyilatkoztatásból számunkra adatik. A mennyország a megváltott ember célba érése. Kijelenthetjük, hogy van mennyország, és van örök élet. Van örök boldogság, amire az embert az Isten teremtette. És ez az örök boldogságot elsősorban Isten színről színre látása okozza. Ez a vízió beatifika, Isten boldogító színe látása. A Biblia mennyországról képekben, metaforákban tanít. Mennyország szinonimái lehetnek a következők: örök élet, örök boldogság, örök üdvösség, az Atya háza, a mennyei Jeruzsálem, Isten országa, paradicsom, lakoma, örök világosság, örök nyugalom, Isten boldogító színelátása. Mindegyik fogalmon elgondolkodhatunk, és megérezzük a szívünkben, hogy mindezekre vágyunk. Örök világosság helye, ahol nem lesz többé éjszaka, nem szorulunk rá a lámpafényre, nem lesz többé sötétség, nem lesz olyan tényező, ami veszélyeztetné az ember életét. Nem kell félnünk. Elképzelhetjük ilyenkor Ádámot és Évát, amikor a paradicsomból el kellett jönniük, és a sötétségbe, a vadvilágba érkeztek, ahol mindenhonnan csak veszély leselkedett rájuk. De milyen szép kép, hogy az Isten rögtön gondoskodott róluk, és bőrruhát adott rájuk. Az Isten soha nem hagyta el az embert. Mikor a halottainkért imádkozunk, akkor is azt mondjuk, hogy adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Krisztus világossága. Aki eljutott a mennyországba, az bejutott a célba, ahova igyekszünk. Eljutott a beteljesedés, befejezettség állapotába. Nincs már semmi, amit el kéne érni. A természetes célok, amiket itt a Földön kitűztünk magunknak, megszűnnek, és csak természet fölötti a cél, amit már elértünk. Nincsen hiányérzetünk. Azt is mondják a mennyországról, hogy a hiányérzet hiánya. Az ember itt a Földön hiány lény, és ott megszűnik ez a hiány. Itt a Földön is megtapasztalhatjuk ennek az előízét, amikor belegondolunk abba, hogy mi az, ami még nekünk itt a Földön hiányzik. Én is ezt megteszem időnként, és ugye elbeszélgetek az Úrral, hogy Uram, most adj nekem őszintességet, hogy ne csapjam be magamat, hogy valóban mi hiányzik itt most nekem a Földön. És az a válaszom, hogy semmi. Hogy mindenem megvan. Mert mi az, amit a világ adhat, és Krisztus nem adhat meg. Természetesen még ez a befejezettség állapota nem érkezett el, de azt kimondhatjuk, hogy Jézuson kívül semmi nem hiányzik nekünk. Mert Krisztusban megvan mindenünk, amire szükségünk van, már itt a Földön is. Mártának is a Szentírásban azt mondta Jézus, hogy csak egy a szükséges. És ez az egy, ez himnemben van, tehát egy valaki szükséges, Jézus Krisztus. Ha valakinek Jézusa van, mindene megvan. Ha valakinek Jézusa nincs, koldus szegény.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyam, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a végső dolgokról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.